Drága hölgyek, urak, egy könyvről fogunk beszélgetni. Képzeljétek el, illetve arról, hogy ebben a könyvben 50 olyan magyarról van szó, akik megváltoztatták a világot. Csifári Gabriella a vendégem, Budapest főváros levéltárának nyugalmazott főlevéltárosa, akivel az Akiktől más lett a világ című új könyvéről beszélgetünk. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm én is, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
50 olyan találmány és felfedezés, és annak a feltalálója van ebben a könyvben, akiket te arra érdemesnek találtál. Nyilván majd a szempontrendszerre is rámegyünk. Miért gondoltad azt, hogy ebbe a könyve bele kell kezdened, hogy ezt látnia kell a világnak, és miért gondoltad azt, hogy mi egyáltalán, mi magyarok, ezt nem tudjuk eléggé, hogy hány ilyen híres feltalálónk van.
Köszönöm a kérdést, ez nagyon jó kérdések voltak. Először is azzal kezdeném.
De csak ebben a sorrendben lehet rá válaszolni.
Jó. Hát azzal kezdeném, hogy ez a 18. kötetem, és én 98 óta jelennek meg a köteteim, és magyar hírességek életét kutatom. Történész levéltárosként, magyar írók, költők, színészek, tudósok, politikusok, művészek önéletrajzait, végrendeleteit, naplóit, leveleit adtam ki, és én úgy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy milyen tudósaink voltak, milyen találmányok voltak. Ezt valahogy így szerettem volna, hogy ezt a sort kibővítsem, lezárjam. Hozzá kell tennem, hogy ez a könyv, ez csak a fele annak, amit én kéziratként leadtam, hiszen több mint 1.200.000 karakterű kézirat született meg ezzel kapcsolatban, 3 éves munkám van benne, és 110 találmányt, felfedezést tartalmaz ez a könyv, és arra voltam kíváncsi, elsősorban levéltárosként, hogy milyen igazságok vannak, mi a valódi igazsága, háttere ezeknek a találmányoknak. És be kell vallanom neked, olyan darásfészekben nyúltam, mert tulajdonképpen ez a minden gyanús, ami nem gyanús alapon.
Ez kicsit felskikerlek.
Nagyon érdekes, hogy amit mi evidenciának veszünk, az korán sincs úgy. Tehát megpróbáltam itt a tabukat döntögetni, legendát oszlatni. Azt kell mondanom, hogy...
Arra gondolsz, hogy voltak lopások például?
Nem csak lopások, hanem tulajdonképpen amit mi magyar találmánynak hiszünk, azok nem magyar találmányok voltak. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a köztudatban egy kicsit ez úgy átformálódna. Tehát Irinyi János, Puskás Tivadar, Szakács Gábor, Jedlik Ányos, Asbó Toszkár nevei jutnak eszembe, csak úgy kapásból. Tehát azt, amit mi a nevükhöz kötünk találmányként, az nem az ő találmányuk, ők maximum módosítottak rajta. És nagyon érdekes, hogy nekem...
Gondolom, hogy aztán a módosított verzió került a világ szeme elé.
Hát igen.
Ez a szerencsések, vagy bolondok aranya, vagy nem is tudom. Jó, ez most nagyon erős túlzás,
igen.
De hogy ez sokszor a szerencse műve is.
Hát a szerencse is, és nagyon érdekes, ez kicsit hozzásaszézok még, hogy amikor te a külföldi irodalmat kinyitod, akkor ugyanarra a találmányra teljesen más feltaláló nevét találod, más paraméterekkel, és itt tegyél te igazságot.
Hát ez nagyon nehéz. Ez iszonyatosan szubjektív.
Nagyon szubjektív, de nagyon-nagyon sok kutatói munkát igényel. Uh-huh. Például a C-vitamin esetében. Uh-huh. Ugye tudjuk, hogy 1937-ben Szentgyörgyi Albert megkapta a Nobel-díjat, nem csak ezért, tehát többek között a C-vitamin feltalálásáért.
Ezt tudja mindenki.
Ugyanakkor, nagyon furcsa, érdekes, hogyha az amerikai szakirodalmat kinyitod, egészen más képlet tárul a szemed elé. Ott egy pittsburghi professzor, Charles Grant King volt az, aki mindössze Szentgyörgyi Albert bejelentése után 2 héttel megjelentetett 2 cikket a New York Times-ba és a Science-be, hogy ő találta fel, ő bukkant rá a C-vitaminra. Nem véletlen, ez 1932-ben volt, amikor ezek a kinyilatkoztatások megvoltak, hogy 37-ben kapta meg csak Szentgyörgyi Albert.
Ment a vita?
Ment a vita. Minden nagy, nemzetközi hírű, híres találmány esetében megy a vita. Hmm. Most gondolj csak bele, például a telefonnál. Alexander Graham Bell és Elisha Gray egy ugyanazon a napon jelentette be a telefont a magyar, vagy az amerikai szabadalmi hivatalba 1876. február 4-én, két óra különbséggel egymástól független.
Na most itt tudod, mi az érdekes? Hogy köztük milyen kapcsolat volt? Vagy hogy ez tényleg a véletlen műve? Vagy hogy tényleg kaptak-e információt egymásról, az egymás dolgairól?
Hát ez egy új kutatás.
Mi van, hogyha, azt nem tudjuk, hogy az ő történetük micsoda? Mi volt köztük a kapcsolat?
Hát ez egy külön kutatást igényelne, de érdekes lenne.
Ki mit kocsantott el? Egy asztaltársaságnál? Igen, egy, nem tudom, így van. Egy közös baráti társaság. Így van.
De egy a lényeg, és ez az eredmény, hogy Bell két órával korábban jelentette be a szabadalmi hivatalba a találmányát, és ő vitte el a pálmát. Elisa Gray pedig fogta a fejét. Tehát tulajdonképpen csak ezen múlik, az elsőbségen múlik. És ilyen sorozatokat találtam én a könyvbe a kutatásaim során. Na, akkor most tegyél igazságot.
Hát egyébként ez a történet az önmagában megér egy játékfilmet.
Így van, vagy egy kötetet. Hát, vagy teljesen egy kötetet, kibontani, és körbejárni, és kibontani, és kutatni. Tehát én azt látom, hogy itt a találmányokkal kapcsolatban sokszor még, mert van egy origó, a szabadalmi bejelentés, a szabadalmi óvás. Aki előbb jelenti be, illetve aki előbb kap szabadalmi óvást, azért az elsőbség. Még ott is olyan jogi viták alakultak ki a találmányok mögött és mellett, évekig húzódó jogi viták. Tehát azért mondom, hogy olyan darásfészekben nyúltam ilyen szempontból, hogy hát folyamatosan néztem a külföldi szabadalmi hivatalokban, mikor jelentették be, ki az elsőbség, mit írhatok a lábjegyzetbe. Tehát így pontosan helyére tenni, és pontosan az igazat kimondani, ami nagyon nehéz, mert ez mindig relatív.
Hát ez most ilyen szempontból nagyon-nagyon relatív.
Így van, 3 év kellett hozzá, hogy nagyjából az a kép, ami ebbe a könyvbe kibontakozott, az igazsághoz kicsit közelebb áll.
De nyugodtan zártad le?
Figyelj, mit lehet nyugodtan lezárni? Hát, mint hogy nincsenek lezárt életszakaszok sem, meg élettörténetek sem, mindig módosul. Mondok egy példát. Akkor, amikor a könyv megjelent, azon a napon én kaptam egy önéletrajzot. Adorján Jánosról van szó, ő az első olyan magyar repülős, aki Magyarországon magyar repülőt épített. A Libellét, ugye, az kis szúnyog, meg a Struccot. És addig én úgy tudtam, és azt az megerősítést kaptam, hogy ő nem külföldön tanult. Tehát, hogy ez egy nem igazság. Megkaptam az önéletrajzot, mondom, amikor megjelent a könyv, kinyitottam, és az önéletrajza, ami egy van talán a világon, az önéletrajza ott volt a 6. oldalon, hogy külföldön járt iskolába. Na, tehát hogyha...
Miért pont aznap kaptad meg, azt lehet tudni?
Nem tudom. Hát a sors így akarta. Aha. De hogyha újra kiadják a könyvet, már pedig szerintem nagyon reménykedem benne, mert nagyon... Tehát én olyan visszajelzéseket kaptam, hogy elfogyott.
Ennyi idő alatt? Tehát szeptemberben, mikor jelent meg?
Szeptember 26-án jelent meg. Ha újra ki, akkor én szeretném módosítani. De akkor ugye szívemhez kaptam, hogy wow. Ez azért nem semmi.
Beszéljünk egy picit a forrásokról. Kifejezetten érdekel az, hogy ma forrást megjelölni, vagy forrást találni, hiteles forrást találni, azt hogyan csináljuk. Nyilván legtöbb esetben beütünk valamit, vagy elkezdünk keresni online, és aztán az online keresés mentén akár megtaláljuk a megfelelő intézményt. Mondjuk Budapest főváros levéltárában viszonylag egyszerűbb így volt így a dolgot, talán tudtad is, hogy mit hol találsz. De ma, amikor arról beszélünk, hogy hát majd a ChatGPT mindent megtalál, meg kitalálja, meg az összes adat ott van, és ő majd abból csinál egy adatmasszát, és akkor mi abból megkapjuk az eszenciáját. Szóval ebben a közegben te hogyan kerested a megfelelő forrásokat?
Hát én 40 éve kutatok, tehát elég sok tapasztalat van mögöttem, semmiféle beképzeltség nincs bennem, de...
Igen, kicsit össze is mentem, mint nem tudom, látta, de...
Igen, tehát, és levéltáros vagyok, tehát főlevéltáros vagyok, és hát közel 41 éve, és azt kell mondanom, hogy én az elsődleges forrásokba hiszek. Tehát az, ami ott a levéltárban van, irattárban van.
Azt számít elsődleges forrásnak?
Igen, azt számít elsődleges forrásnak, és nagyon-nagyon a végén nyúlok én a könyvészeti anyaghoz. Tehát akkor, amikor már elfogytak az elsődleges források, hát azért, hogyha jól belegondolsz abba, hogy az életünk szinte minden szakaszának van egy írásbeli lenyomata. A születésednek, az iskolába járásodnak, a munkahelyvállalásodnak, a házasságodnak, a halálodnak. Tehát ott van az írásbeli lenyomata a levéltárakban. És én ezzel kezdem a kutatást. De most már van olyan rutinom, hogyha meghalok egy nevet, akkor beugranak a források, hogy hova kell nyúlni, mit, hogyan kell értékelni. Mert nem mindegy ám, hogy a forrást hogy értékelem. Mert akár egy 18. századi forrás, hogyha én abba nem helyezkedek vissza, ha nem ismerem a stílusát, a gondolkodásmódját, az emberek habitusát, hogy köszöntötték egymást, akkor én azt félreérthetem. És akkor nagyon fals, még az elsőleges források esetében is nagyon fals információkhoz jutok.
Hát ugye az a nehéz, hogy vannak a hivatkozások, és a hivatkozásoknak is vannak hivatkozásai. És ezeket, hogyha megtalálod, akkor akár egy-egy hivatkozásról egy egész könyv szól. Azokat hogyan tudod elolvasni? Hogyan, milyen szelektíven tudsz átmenni egy olyan történeten, és hogyan szűröd ki az igazságot belőle? Nyilván azt az igazságot,
az aztán bekerül
az igazság igazságát.
Hát igen. Az az igazság, hogy ez a 40 év tapasztalat azért úgy megtanított mérlegelni. Tehát, hogy mi lehet az alapja?
Kritikus gondolkodás.
Abszolút kritikus gondolkodás. Józan paraszt ésszel gondolok végén, utána, amikor van 10 forrásom, és abból mondjuk 3 ellentmond az első 7-nek, akkor újra és újra és újra előveszek más forrásokat.
Tehát itt nem csak arról van szó, hogy forrást keresel, hanem sok forrást egymás mellé állítasz. Na ez az.
Így van.
Ez az tűnik sziszifuszi munkának.
Így van.
És ezért tűnik a 3 év nekem kevésnek.
Kevésnek, de a következőről van szó. Akkor, amikor én egy könyvet írok, akkor ugyanakkor írok egy másikat is, vagy egy harmadikat is. Tehát tulajdonképpen a lánggyula.
Ez egy folyamatos.
Így van. Tehát amikor találok egy adatot az előző könyvhöz, az előző kézirathoz, akkor megnézem a szövegkörnyezetét, és találok még egy olyan adatot, amit esetleg máshol feltalálhatok. Tehát tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy a folytonosság megvan, 98 óta. Tehát nekem már a fejemben volt ez a könyv már sok-sok évvel ezelőtt, és itt íródott a fejembe szép magyarul ez a könyv. Nem 3 év, tehát konkrétan 3 évről van szó.
3 év az operatív munka.
Így van, de jóval korábban kezdtem ezt így az agyamba írni.
Itt ugye 50 találmányról, felfedezésről és annak felfedezőjéről van szó. Igen. Hogy tettél igazságot? Na, azt mondtad, hogy ennél sokkal több van.
Na most hagyj legyek egy kicsi szubjektív.
Légy kérlek, és gondolom, hogy akkor itt az akitől másodt a világ 2, az már így készül, íródik.
Hát az már szinte megvan, tehát elkészült a kézirat. Azt néztem, hogy életemben mi az, ami legfontosabbnak tartok. És ez adta az első fejezetet. A szereteten kívül az egészség. És az első fejezet az tulajdonképpen a gyógyításról szól, a gyógyítással kapcsolatos találmányokról. Mi az, ami nagyon fontos még az életben? Az, hogy nekem kitáguljon a világ, hogy a helyemet elhagyjam, hogy megismerjek más népeket, más kultúrákat.
És űrkutatás.
Igen. És itt az égi és a földi járművekkel kapcsolatos találmányok kerültek be a kötetbe. A harmadik már egy kicsit tágította a horizontot, és itt azt mondtam, hogy nagyon szeretem a csillagászatot, hozzá kell tennem, hogy nézzünk fel az égbe, és nézzünk a föld alá. Tehát, hogy milyen világ vesz körül minket, és a negyedik fejezet volt az, ami hát valahol a jövőben mutat, hiszen a fosszilis energiát milyen energia hordozók válthatják föl, az atomenergia, a szél, a napenergia, vagy más alternatív megoldások. Tehát én így építettem föl a kötetet, hát maga a találmányok azok adottak. Be kell vallanom neked, egy jóval kisebb kötetnek indult ez. Egy játéknak, egy zsebkönyvnek. Zsebkönyvnek indult, igen. Én azt akartam végignézni, tényleg egy kicsi, nagyon pici terjedelembe, hogy egy ember egy napját, napfelkeltétől napnyugtáig milyen magyar találmányok segítették.
Wow, de jó szempont.
Nagyon. Meg is írtam a forgatókönyvet, de jó, persze, már az első találmánynál egy olyan varázslatos világ nyílt ki.
Mi volt az?
Bródy Imre kriptonégője volt. Tudnélik, hát én nekem bölcsész agyam van, magyar történelem szakon végeztem az ELTE-n, és nekem ez a világ valahol ismeretlen volt. És egy teljesen ismeretlen, viszont varázslatos világ nyílt ki nekem, és elkezdtem utána kutatni, és azt, hogy Bródy Imre milyen környezetben hajtotta végre a kísérleteit. Maga Bródy Imre, a kutató is egy fantasztikus, érdekes ember, de hogy milyen kutatócsoport segítette az ő munkáját. És azt kell mondani, hogy ez a Magyar Villamossági RT, a Tungsram, ugye, ott olyan kutató laboratórium működött, ahol nem kisebb nevek voltak, mint Baj Zoltán, ugye a Holdradal kísérlet, vagy Selényi Pál, a Xerox ősének a megalkotója, vagy Budincsevics, vagy Simonyi Károly, és még hosszasan lehetne sorolni, és akkor azt néztem, hogy voltak-e ilyen kutatócsoportok még valahol máshol, és ha hiszed, hanem olyan gyárak működtek ebben az országban, amelyek nagyon-nagyon sokat költöttek a fejlesztésre, az innovációra, például a GANZ gyár. Hát a GANZ gyár elektrotechnikai osztálya az a Magyar Elektrotechnika bölcsője. Tehát ott Bláthy Ottó, Déri Miksa, Jendrassek György, tehát olyan emberek fordultak meg, és annyi pénzt kaptak a kutatáshoz, hogy nem tudom, hogy ma létezik-e ilyen. De hát a posta kísérleti állomás, a Gamma kutatócsoportja, tehát ezek a kutatócsoportok, ezeket kellett végignéznem, kutatnom, és ők vezették a kezemet, és ha hiszed, ha nem, tényleg azt tudom mondani, hogy 3 éven keresztül egy olyan varázslatos világban éltem, megtanultam, hogy kell gondolni, egy kicsit olyan reál gondolkodást kellett magamra erőltetnem, de aztán a végén simán ment, és nekem egy nagyon jó lektorom van, Gazda István, tudománytörténész, aki így egyengedte, terelgette az utamat. És ő mondta, hogy vigyázz, ne fuss túl, gyere vissza. Ez nem igaz, most gyere vissza, most nézzük meg ezt az utat, és menjünk együtt. Nagyon jó volt.
Látom, hogy egy picit meg is illetődtél ennél a résznél, mert ebben a világban ott találod magad.
Igen.
És közben eszembe jut, hogy ugye ezek itt vannak, tehát itt körülöttünk, akár Budapesten. Ezekre a helyekre elmentél-e? Szombat délután, abszolút. Vasárnap délután, egy picit ott a platánfák körül, mert ugye van ugye az óbudai gázgyár például. Hogyne, tehát, hogy ott, hogyha oda elmész, akkor ott érzed, tapintod azt a levegőt, amiről egyébként írsz.
Elárulok egy titkot, én fotózok 40 éve. Természetesen
nem
ezeket
titom, a... miért titok?
Sok fotóm van a könyvben egyébként.
Aha.
Tulajdonképpen nem csak ezekre a helyekre mentem, hogy valahogy ennek a kutató laboratóriumoknak, gyáraknak a légkörét, valahogy ezt a hangulatát vegyem át, hanem nagyon sok kép van ebben a könyvben, és ezt az Álmok Álmodói kiállításon fotóztam, ugye a Közlekedési Múzeumnak műszaki adattárában. Tehát nagyon sok helyre el kellett mennem, és én rögzítettem ezeket a fotókat. Elmentem az Elektrotechnikai Múzeumba, ahol például megnéztem Jedlik Ányosnak a csodáit, és elmagyarázták, bemutatták, meg akartam érteni, hiszen akkor hogy írjak róla? És hogy írjak úgy róla, hogy olyan emberek, mint amilyenek én vagyok, bölcsész, értse meg ugyanúgy, ahogy én. Jó.
Egyetlen egy kérdésre maradt időnk. Amikor írsz egy ilyen könyvet, és például itt az utolsó fejezet a fosszilis energia alternatívái és a jövőbe látás. Mennyire van benne egy olyan remény, hogy lesz egy hatása ennek a könyvnek a jövőre, hogy akár csak egy valaki elolvassa, aki aztán egy olyan pozícióban, egy olyan döntéshelyzetben tud tenni értünk a jövőben. Van-e ilyen titkolt vagy nem titkolt vágyad, hogy egy picit megváltoztasd a jövőd egy ilyen könyvvel?
Minden könyvnél van egy ilyen vágyam. Igazság szerint nem csak azért írom, mert sok olvasom van, hál' Istennek, hiszen ez a könyv is elfogyott, hanem azt, hogy valaki olyan felfigyel rá, aki tud is tenni valami jót nekünk, ami reményt ad. Én úgy gondolom.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Akitől más tett a világ, erről a könyvről beszélgettünk az imént a szerzővel, Csifári Gabriellával, és folytatjuk a szabadesést hamarosan, maradjatok még.